Japán újraindítja a világ legnagyobb atomerőművét, magyar kutatók modellszámításaiból derül ki, mennyi akkumulátorra lenne szükség a költségek optimalizálása mellett a megújuló iparágban. Amerika koros, erősen szennyező erőműveket is beindít az AI forradalom miatt. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Másfél évtizeddel a fukushimai katasztrófa után Japán újraindítja a világ legnagyobb atomerőművét. A Kashiwazaki Kariwa lesz az első olyan nukleáris létesítmény, amit a fukushimai erőművet is üzemeltető Tokyo Electric Power Company működtethet. Herceg Zsolt kérdezte Aszódi Attila atomenergetikai szakértőt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját.
A Kashiwazaki Kariwa atomerőmű tényleg a legnagyobb teljesítményű erőmű a világon. 7 darab forróvizes reaktor található ezen a telephelyen. Tulajdonképpen egymás mellett két telephely van. Az egyik telephelyen, a délebbi telephelyen 4 régebbi blokk, és őtől egy picit északra pedig 3 blokk található, és összességében ezek több mint 8000 megawatt beépített kapacitást képviselnek.
Mikor és miért állt le?
A 2011-es nagy Tohoku földrengést követően, ugye a cunami következtében a fukushimai atomerőmű megsérült, és ennek hatására Japánban az összes atomerővet leállították. Ez egy nagyon fájdalmas gazdasági intézkedés volt Japánban, mert Japán energiahordozókban szegény ország, és az akkor 2011 előtt működő 54 atomerőmű blokk összesen 30%-át adta a japán villamosenergia termelésnek. Tehát ez a 30% kiesés, ez egy hatalmas nagy érvágás volt a japán gazdaságnak. Sokkal több cseppfolyósított földgáz kellett importálniuk, ami sokkal többe került, tehát nagyon jelentősen megdrágította Japánban a villamosenergia ellátást az, hogy a 2011-es fukushimai földrengést követően az összes atomerőmű blokkot leállították. Ez a Kashiwazaki Kariwa atomerőmű nem a keleti parton található, ahol a fukushimai atomerőmű, hanem nagyjából ugyanabban a magasságban, de a nyugati partvidék mentén, és igazándiból két szempontból érzékeny szerintem ez a kérdés most. Egyrésztről ugyanaz a TEPCO vállalat, a Tokyo Electric Power Company működteti ezt a Kashiwazaki Kariwa telephelyet, mint amelyik a fukushimai telephelyet működtette. Tehát mind a lakosság, mind a politika Japánban megkérdezi, hogy vajon ez a vállalat, amelyik Fukushimában ugye kudarcot vallott, hiszen nem tudta kezelni a földrengés és a cunami hatásait, az vajon képes lesz-e ennek a nagyon nagy létesítménynek az újbóli üzembevételére. És a másik dolog, ami szintén nagyon komoly politikai kérdések is felvetett most Japánban, az az, hogy a 2011-es fukushimai balesetet okozó földrengés előtt 4 évvel, 2007-ben akkor volt egy másik jelentős földrengés, ez a Kashiwazaki Kariwa atomerőmű telephelyéhez közel, és akkor ott a talaj megrázottsága, az egyes blokkoknak a mechanikai hatásai a földrengés következtében, azok jelentősen meghaladták a tervezési alapban szereplő értékeket. Nem volt nagyon nagy baj, tehát akkor nukleáris baleset nem következett be 2007-ben, de egyrészt volt egy transzformátor tűz, ami nagyon látványos volt, és lassan tudott reagálni a városi tűzoltóság és a személyzet erre a tűzesetre, ott akkor még 2007-ben. És az a tény, hogy jelentősen meghaladta a tényleges megrázottsága a blokkoknak a névleges tervezési értékeket, ez nyilván felvetett egy csomó műszaki kérdést. Úgyhogy azért hallunk most erről ilyen nagy fókusszal, a Kashiwazaki Kariwa atomerőmű 6. blokkjának a viszony indulásáról, mert hogy ez a 2007-es ügy és annak a biztonságnövelő intézkedései azok rá szuperponálódnak a 2011-es fukushimai földrengés egyéb hatásaira mérnöki és politikai szempontból.
Ez az egyik oldal, a másik oldal pedig az igaz, hogy Japánnak is nagy szüksége van az energiára. A japán kormány közlése szerint 2040-re 20%-ra akarják növelni a nukleáris energia arányát az energiatermelésben, hogy csökkentsék az importált gáz és szén szerepét, és állítólag csak ennek az erőműnek az első reaktora már 2%-kal növelhetné a tokiói térség áramellátását. Kell az energia, és ez leküzdi az egyéb akadályokat?
Igen, erről van szó. 54 atomerőmű blokk üzemelt Japánban a 2011-es fukushimai események előtt. Ezt követően minden blokkot leállítottak, egy teljesen új nukleáris biztonsági szabályrendszert alkottak, és tulajdonképpen azoknak a blokkoknak, amelyeket az üzemeltető vissza akar indulni, meg kell felelniük ezeknek az új szabályoknak. Eddig 14 blokk indult egyébként vissza Japánban. 19 reaktor van még felfüggesztett üzem státuszban, ezek között vannak a Kashiozaki Kariwa blokkok is. Úgyhogy tulajdonképpen most a következő időszakban azt fogjuk látni, hogy ahogy sorra felelnek meg a követelményeknek az egyes blokkok, akkor ez a 19 felfüggesztett üzem státuszban lévő blokk fog visszaindulni, illetve hát én úgy látom, hogy felmerült az is, hogy Japánban új nukleáris létesítményt is akár építeni kellene, mert igen, a Szigetország nagyon ki van téve az energiahordozó importnak és az ebből származó magas áraknak.
Ezekbe a japán történésekbe mi, európaiak, láthatunk bele precedenst? Nekünk ez az utunk. Európában is voltak országok, amelyek leállították az atomerőműveiket, aztán részben az újraindításukról döntöttek, és nekünk, európaiaknak is nagy szükségünk van energiára, nálunk is. Ez van, ez lesz?
Ebből a szempontból talán Németországot kell említeni, de Németország, én úgy látom, hogy teljesen visszafordíthatatlanná tette az atomenergiából való kilépést. Ott ugye a leállított létesítményeket nagyon gyorsan, műszakilag olyan, hát bocsánat, hogy így mondom, de rombolásnak teszik ki, hogy műszakilag alkalmatlanok legyenek arra, hogy visszainduljanak. Tehát én nem gondolom, hogy Németország vissza tudná indítani a blokkjait, erről hosszú vita zajlott a végleges leállítás előtt, de ők kiszálltak. Más országokban, inkább azt mondanám, más európai országokban, hogy az energiapolitika és az energiastratégia változott meg, tehát itt az orosz-ukrán háború miatt energiaellátási válsághelyzet egyértelműen az energiastratégia újra gondolására késztette a belga, a holland, a svéd kormányokat például. Szóval én azt gondolom, hogy van változás, igaza van, számos ország jobban épít az atomenergiára Európában is, mint az néhány évvel ezelőtt látható volt, de műszakilag és jogilag a japán helyzet nagyon speciális, hiszen ezeket a blokkokat, azt a több mint 30 blokkot, amit végül most úgy gondol az üzemeltető, hogy vissza fog indítani, azokat nem véglegesen leállított állapotba hozták akkor 2011-2012 magasságában, hanem felfüggesztették az üzemüket. Jogilag és műszakilag is felfüggesztés volt, szemben a német teljes leállítással.
Aszódi Attila atomenergetikai szakértőt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A beépített naperőművi kapacitás kicsit kevesebb, mint 10%-ának megfelelő akkumulátoros energiatároló flottára lenne szükség a termelés és a felhasználás egyensúlyának javításához a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont munkatársai szerint. Ebben a méretben lenne ugyanis költségoptimális a tárolás az összeurópai villamos energiarendszerben az évtized végén. A fejlesztés így is jelentős léptékű, hiszen több száz gigawattnyi akkumulátor telepítését jelenteni a kontinensen, mondta el az Inforádiónak Szabó László, a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának vezetője.
Alapvetően két kihívással szembesülünk. Az egyik ugye, és erről biztosan sokat hallottak már, hogy ez az egész rendszer megterheli, vagy a rendszer rugalmasság igényét növeli meg. Ez azt jelenti igazából, hogy amit tapasztalunk, hogy nyáron, hát illetve tavasztól kezdve őszig egy nagyon erőteljes termelés növekedés indul meg napközbeni órákban, ami aztán este 6-7 körül, nyilván attól függően melyik hónapban vagyunk, nagyon gyorsan leágazik. Ez azt jelenti, hogy egy olyan változó termelés jelenik meg a rendszerben, ami ugye korábban nem volt szokványos. Tehát korábban gázos, atomerőművi, szenes termelések, azok viszonylag folyamatosan tudtak termelni. Most a termelő oldalon is bekerül egy ilyen változó termelés, aminek a rendszer meg kell, hogy feleljen. Ez az egyik rész, ami nagyon fontos, tehát hogy az úgynevezett rendszerirányítónak, akinek az a feladat, hogy itt a villamosenergia egyensúlyát fenntartsa, ez egy plusz feladatot jelent. És egy másik dolog meg, hogy ugye ezek a naperőművek nagyon szétszórtan terülnek fel egy adott ország területén, ami azt jelenti, hogy a csatlakozásnak is sokkal nagyobb a költsége, sokkal több erőforrás kell ehhez allokálnunk, mint mondjuk egy adott gázerőműhöz, relatíve 6 kW kapacitással mérjük. Azt hangsúlyoznám azon, hogy ennek megvan a maga előnye is. Ugye azt mondjuk, hogy a fotovoltaikus és szélerőmű termelés az egy elosztott termelés. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy ez a termelés az hálózat egészében jelenik meg, aminek egy nagyon előny, hogy közel kerül a fogyasztási rendszerhez. Ebből a szempontból egy bizonyos biztonságot is tud adni. Egy sokkal koncentráltabb termeléshez képest egy elosztott termelésnek van a maga előnye igazából.
Kidolgoztak egy modellt, hogy hogyan lehetne ezeket a csúcsokat, ha nem is kiegyenesíteni, de egy kicsit szabályozottabbá, számíthatóbbá tenni a termelést, illetve a hálózaton megjelenő megújuló energiát, pontosabban azt, hogy mekkora akkumulátoros tárolói kapacitása lenne szükség ahhoz, hogy javuljon a helyzet. Mi a modellnek a lényege?
Fontos leszögezni, hogy amit modelleztünk, az az európai közös villamosenergia rendszer. Tehát amit fontos látni, hogy Magyarország egy nagyon nagy európai villamosenergia rendszernek az egyik eleme, és ezen belül kell egyébként egy egyensúlyt megtalálni. Az nagyon fontos látni, hogy ez az egyensúly az másodpercenként kell, hogy fennálljon. Tehát, hogy minden másodpercben ugyanazt a fogyasztási igényt, ami megjelenik a hálózaton, ezen a rendszeren, ezt ki kell elégíteni. És ugye itt jelenik még egy nagyon nagy kérdés, hogy tényleg nagyon-nagyon erős kapacitás növekedés látunk a fotovoltaikus és szélerőművek piacán. Fotovoltaikus erőműből már 330 gigawatt kapacitás van a rendszerben Európa szerint, és amikor ez a 330 gigawatt elkezd termelni, mert egy nagyon napos idővel találkozunk Európa szerint, akkor ez egy jelentős részét már lefedi a fogyasztásnak, és akkor ugye itt felmerülnek a problémák, hogy ha ilyen nagy a naperőmű termelés, akkor ez nyilván itt kereslet-kínálati viszonyok mozdulnak meg, de nagyon erőteljes hatással lehet az árakra is, tehát hogy ez azt fogja jelenteni, hogy egy erős nyári napon Európa szerte, ez nem csak Magyarországon, hanem ahol nagyon erős a PV felfutás, ott az árak erőteljesen kezdenek el csökkenni. Egyébként negatív irányba is elmehet, de egy nagyon-nagyon alacsony ár lesz, aminek egyébként örülhetünk is, hiszen ez azt jelenti, hogy a fogyasztók ezekben az időszakokban nagyon olcsó juthatnak energiához. Jelentkezik egy másik probléma is, hogy mondjuk képzeljük el azt a szituációt, hogy este mondjuk 6-7-8 óra körül viszont ez a termelés az erősen, illetve nagyon gyorsan kiesik a rendszerből. Olyan erőműveknek kell belépni ilyenkor gázos, atomerőmű szennyes kapacitásunk, vagy biomasszának, amik egyébként addig nem tudtak termelni, tehát egy nagyon erős felfutással, rugalmassággal kell rendelkezni ennek a rendszernek, és ezek azok a periódusok, amikor az ár meg egy kicsit meg is tud lódulni. Tehát, hogy igazából azt látjuk, hogy nagyon sok országban, köztük Magyarországon is, egy nagyon erőteljes áringadozás jelenik meg, amit azért a fogyasztók nagy része nem szeret. Nyilván nem szeretjük azt látni, hogy az egyik pillanatban még 5 forintot kell fizetnünk az áram miatt, a következőben meg 500-at. És ugye ebben az ingadozásban tud segíteni egyébként a tárolókapacitás, aminek nagyon sokféle változata van, eddig leginkább vízerőművekkel oldották meg ezt a tárolást, és ugye az elmúlt években az akkumulátoros tárolók árának csökkenésével jutottunk el oda, hogy ugye ennek a elérhetősége közgazdasági szempontból olcsósága előtérbe helyezi ezt a technológiát. Tehát ez azt jelenti, hogy a legtöbb országban nagyon erőteljes felfutással rendelkezik ez a tárolási típus, ami pont abban tud segíteni, hogy ezeket a árhullámvölgyeket kiegyenlítsük. Ez azt jelenti, hogy a nappali órákban, amikor egy nagyon magas megújulós termelés van, olcsó ez a villamosenergia, ezt betároljuk ezekbe az akkumulátorokba, majd az esti órákban ezt ki tudjuk tárolni, ami egyrészt az áraknak is jót tesz, másrészt magának a rendszernek is jót tesz, hiszen ott vannak az akkumulátorok, amik nagyon gyorsan tudnak ezekre a változásokra reagálni, akkor ezek az erőművi fel, illetve leingadozásokat is sokkal egyszerűbb kezelni igazából. És akkor ebben tud segíteni, tehát mint egy kiegyenlítő eszköz fog arra szolgálni, hogy mind a mennyiséget, tehát a kilowattokat, megawattokat is ki tudja egyensúlyozni, és ez egy ár egyensúlyt is sokkal jobban ki tud alakítani. És pont ebből az árból adódóan egyébként ennek van egy optimuma. És ez az, amit a modellünk számolt igazából, hogy mekkora kapacitás az, ami középtávon, tehát mi 2030-at modelleztünk egyébként ezzel az európai piaci modellel, hogy mi az, ami így középtávon optimálisnak mondható, és ez nyilván nagyon sok faktortól függ, tehát nyilván attól, hogy PV kapacitás mennyi lesz akkor ezek szerint 5 év múlva, milyen más kapacitások lépnek még be, és akkor ennek a függvényében lehet megmondani azt, hogy milyen típusú, vagy mennyi akkumulátoros kapacitásra lesz szükség a jövőbeli rendszerben.
Hogy számolták, mekkora kapacitásra lenne szükség optimálisan, illetve akár minimálisan is?
Igazából a modell az annyiból volt rugalmas ebből a szempontból, vagy mondjuk úgy, hogy kitekintő, hogy nyilván nem egy szenárió, nem egy forgatókönyvre néztük meg ezt az értéket, hanem ha jól emlékszem, ilyen 45 forgatókönyvben, ahol különböző keresleti, illetve különböző PV felfutásokkal számoltunk Európa szinten, és akkor ott azért az derült, hogy ebből a nagy sokaságból, a 45 forgatókönyvből azért azt láttuk, hogy ennek a akkumulátoros kapacitásnak a mértéke sohasem optimális esetben nem haladta meg a 10%-ot, ez valahol 5 és 7,5%-a között mozgott a napelemek kapacitásának, ami azt jelenti, hogy azért van ennek optimuma, hogy nyilván nagyon sokat sem érdemes berakni a rendszerbe, mert ez azt fogja jelenteni, hogy akkor nagyon sok pénzt el kell költenünk ezekre a beruházásokra, és utána egyre kevésbé megtérülő lesz ez az akkumulátoros felfutás. Ez egy kicsit olyan, mint amit a PV területén is látunk, tehát minél több fotovoltaikus elemet rakunk be egy rendszerbe, ez nyilván lefelé fogja nyomni annak a megtérülését, és ugyanezt a hatást látjuk igazából az akkumulátoroknak, hogy van egy optimális szintje, és itt azt szeretném hangsúlyozni, az európai átlag. Tehát itt nagyon-nagyon eltérő szinten láthatunk különböző országokat, hiszen egy olyan országban, ahol nagyon sok vízerőmű van, ami egy hasonló típusú szolgáltatást tud nyújtani, tehát például akkor, amikor magasak az árak, akkor termelni fog, amikor alacsony, akkor meg feltölti a víztárolóját, azokban az országokban kisebb lesz ez a kapacitás, olyan országokban, és köztük Magyarországon is, ahol kevésbé jellemző ez a vízerőmű tárolható energia, ott nyilván nagyobb szerepe lesz ezeknek az akkumulátoros kapacitásoknak, hiszen nagyobb igény jelentkezik arra, hogy ezt a kiegyenlítést elvégezzük, és ez látható is egyébként az elmúlt évek adataiból, hogy nagyon magas áringadozásokat láttunk mind Európa szerte, mind a régiókban, tehát hogy képzeljünk el olyan napokat, amikor egy ugyanolyan termékért, például 1 megawattóra elektromos áramért napközben fizettünk egy ilyen akár 40 euró alatti árat, és ugyanez a termék, ugyanaz az 1 megawatt óra estére valahogy 250-300 euróba került igazából, és el tudjuk képzelni, hogy egy akkumulátor ez ki tudja használni ezt az árkülönbséget, tölt, amikor olcsó, kiad, amikor drágább ez az áram, és ezzel eléri ezt a rendszer egyensúlyt, tehát ezek az ártuskék, amiket ártuskéknek nevezünk, ezeket csökkenteni fogja a jövőben.
Említette, hogy a közös európai rendszert vizsgálták, kisebb egységekre, kisebb országokra nézve már másként működne ez a rendszer? Mondjuk, ha Csehországot, Magyarországot, Ausztriát nézzük, akkor már nem feltétlenül ez a 10%-os vagy 10% körüli tárolói kapacitás lenne az optimális?
Az az érdekesebben a dologban, hogy valószínűleg nem is szabad kisebb egységekben nézni az országokat. Tehát, hogyha mi csak kizárólag Magyarországot vagy Csehországot modelleznünk, ott ugye egy nagyon nagy problémával szembesülünk modellezés szempontjából. Ez a rendszer szempontjában egy nagyon nagy előny. Tehát igazából azt kell látni, csak néhány adatot megint. Magyarország úgy az elmúlt 5 évben átlagosan 30% körüli villamosenergiát importált. Ez nem véletlenül történt, olcsóbban tudta beszerezni külföldről ezt az áramot igazából, mint itthon megtermelni. Itthon nyilván egy importált gáz alapú erőmű, az import gázának megfelelő árat kell, hogy elkérjen a termelésért, és nagyon gyakran ezt olcsóbban lehetett beszerezni Európából. Tehát ennek két fontos következménye van. Az egyik, az import csökkentette a végfogyasztók által fizetendő összegeket, tehát kevesebbet kellett érte fizetni, mint hogyha ez csak Magyarországról láttuk volna. A másik dolog, ami megint csak nagyon fontos, hogy ebből a szempontból az összekötött rendszernek ugye megvannak a kockázatai, de megvannak a pozitív hasznai is, hiszen bele tudunk gondolni, hogyha mondjuk itt Magyarországon egy paksi blokknak valami miatt le kell állni. Az 500 megawatt fölötti kapacitás, ez egy nagyon erőteljes hatás lenne Magyarországon. Mivel össze vagyunk kötve a szomszédokkal, egy ilyen esemény sem rángatja meg a rendszert. Tehát ez egy egymás segítő rendszer. Ezeket a problémákat, amikor egy-egy kiesés, egy vezetékkel van esetleg probléma, ezeket nagyon szépen tudja kezelni ez a rendszer. Tehát, hogy ez egy kettős dolog. Egyrészt nyilván azt gondoljuk, hogy minél többet termelünk meg itthonról, annál biztonságosabb a rendszer. Másik oldalról azt látni kell, hogy ez nem feltétlenül igaz, mert akkor nekünk kellene egy olyan rendszert képíteni, ami egy ilyen problémát tudna orvosolni. Ezt meg tudjuk egy európai rendszerben sokkal olcsóbban és sokkal megbízhatóbban oldani igazából.
Szabó Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Régi szennyező erőműveket porolnak le az AI forradalom miatt az Egyesült Államokban. Az adatközpontok rohamosan növekvő áramigénye miatt egyre több korábban bezárásra ítélt, csak csúcsidőszakban működő fosszilis erőmű termelését növelik. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Chicago egyik munkásnegyedében, Pilsenben egy 60-as évekből származó olajjal hajtott erőmű magasodik egy park szomszédságában, ahol nyáron gyerekek játszanak. A Fisk nevű telepet jövőre tervezték végleg leállítani, egészen addig, amíg meg nem jelentek az AI adatközpontok rendkívüli áramigényei. Az Egyesült Államok legnagyobb villamos energiapiacán, a PJM Interconnection hálózatában az adatközpontok megrendelései immár meghaladják a meglévő kapacitásokat. Az árak elszabadultak, a korábban veszteségesnek számító úgynevezett peaker, vagyis csúcsterhelésre tartalékban tartott erőművek pedig ismét nyereségessé váltak. A Fisk erőmű tulajdonosa az Energy szerint ezért visszavonták a bezárásról szóló döntést. Az ilyen erőművek percek alatt képesek áramot termelni, például amikor ingadozik a zöld forrásokból betáplált áram, így segítenek elkerülni az áramkimaradásokat. Cserébe viszont sokkal szennyezőbbek és drágábbak, mint a folyamatosan működő társaik. A Reuters elemzése szerint a PJM területén az idén az olaj- és gáz- és szénerőművek közel 60%-ánál halasztották el vagy törölték a leállítást, és ezek túlnyomó többsége csúcserőmű. Országosan ezek az egységek ugyancsak az amerikai áramtermelés mintegy 3%-át adják, de kapacitásuk elérheti a 19%-ot is. A környezetvédők szerint a probléma súlyos következményekkel jár. A csúcserőművek aránytalanul gyakran alacsony jövedelmű, többségében színesbőrű közösségek közelében találhatók. Egy kutatás szerint az ilyen városrészekben több mint 50%-kal nagyobb eséllyel épült erőmű az elmúlt 25 évben. A helyiek emlékeztetnek, a Fisk területén korábban működő szénerőmű bezárása után jelentősen javult a levegő minőség, de a szennyezés nem szűnt meg teljesen. A csúcserőművek alacsony kéményei és hiányos szűrőrendszerei miatt a kibocsátás közvetlenül hat a lakónegyedekre. Az amerikai szövetségi kormány ugyanakkor nyíltan támogatja a meglévő kapacitások maximális kihasználását. Az energiaügyi miniszter szerint rengeteg tartalék van még a rendszerben, és a gyorsan növekvő áramigényt az AI mellett az ipar és a közlekedés villamosítása miatt is rövid távon máshogy nem lehet kielégíteni. A hálózat üzemeltető szerint az idei nyáron több mint 800%-kal nőttek azok az összegek, amelyeket az erőművek készenlétéért fizetnek. Ez egyértelmű jelzés, jelenleg több áram kell, mint amennyi rendelkezésre áll. Energia szakértők szerint léteznek alternatívák, új távvezetékek építése, a villamos hálózat megerősítése, vagy nagy kapacitású akkumulátorok telepítése, amivel csökkenteni lehetne a szennyező csúcserőművek szerepét. Ezek azonban időigényes beruházások.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!